sziasztok! Ez itt az adatépítés legújabb száma. Először is elnézéseteket kérem a kis kihagyásért. Valószínűleg mindannyian tudjátok, hogy az élet néha elsodorja az embert, velem is pontosan ez történt. Ebből azt tanultam, hogy legközelebbre majd időzítek ilyen kisebb adásokat, amiket majd elő tudok húzni a varázskalapomból abban az esetben, hogyha nem érek rá a felvételre. No, ennyit tanultam ebből a dologból. Csapjunk is bele viszont ebbe a mostani adásba. Egy pici szolgálati közleményén nagyon szeretném megköszönni Kelem Lajosnak, a Magyar Podcast Közösség tagjának, aki meginvitált engem ebbe a Magyar Podcast Közösségbe, és bár teljesen új tagja vagyok, de úgy gondolom, hogy egy jó társaságba keveredtem, és már egy csomó jó tippet és segítséget kaptam tőlük, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer a meghívást, és a tagoknak is a támogatást. Szeretném még megköszönni Nyári Gábor hallgatómnak a segítséget, aki szintén visszajelzett több kérdésben is, és segített a podcastet több helyre eljutatni. Többek között az ő segítségével jutott el a Meti Heteor szerkesztőihez is a podcast híre, és voltak olyan kedvesek és bemondák adásba az adatépítés podcastet, úgyhogy köszi srácok, a Meti Heteornak is köszönöm. Igazából még egy csomó embernek megköszönhetném, mert az elmúlt hetekben nagyon sokat segítettetek tippekkel, ötletekkel. Igazából ezek azok a srácok, akiket felsoroltam, akiket megbírtam jegyezni, és akikkel többször beszéltem, úgyhogy bocs mindenkinek, akikkel csak egyszer, de nektek is köszönöm. És azt nem csak úgy mondom, hanem tényleg nagyon nagy inspiráció ez nekem, és tényleg a legjobb visszajelzés, amikor segítetek és beszéltek velem, akár csak lájkoljátok a Facebookon, vagy írtok egy e-mailt, vagy akármi. Ha már a visszajelzésnél tartunk, hogyha van kb. 5 percetek, és kedvetek és energiátok, akkor csináltam egy ilyen visszajelző kérdőívet, ami az adatépítész.hu oldalon megtaláltok, vagy a Facebook oldalról is elérhető. Tényleg egy 5 perces kérdőív, ha dobtok rá pár kitöltést, néhányat már kaptam egyébként, mert a Facebookon lehetett látni, úgyhogy köszönöm a kitöltőknek. Ha dobtok rá pár választ, az segít nekem abban, hogy mit szeretnétek hallani, és ez alapján kicsit olyanra tudom szabni a podcastet, ami talán hasznosabb vagy szimpatikusabb nektek. No jó, elég volt már a szolgálati közleményekből, és akkor neki is várnék az első cikkünknek. Kicsit gondba leszek a cikk címével, mert hogy egy japán-francia-angol koprodukcióban készült témáról van szó, de nem baj, nekifutok, aztán majd lehet nevetni. Sukiyaki in French Style, a Novel System for Transformation of Dietary Patterns. Igen, ez valami japán kaja, megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy mi ez, és igen, igen, már megint gasztró, muszáj a gasztró vonalon is mozognom, de hát mi más lenne jó téma a machine learningnek, mint a gasztró, nem? Nincs olyan, aki ezt nem szereti. Ne rúgjuk túl messzire a pöttyös, de lássuk be, hogy a receptek, ami hát a savaborssal gasztronómiának, ez nem szóvicc bűnözés volt, ez csak most így sikerült. Szóval a receptek azok maguk is algoritmusok. Jobban mondva, a cikk szerint algoritmusok, de én inkább úgy mondanám, hogy kód, hiszen tulajdonképpen egy utasítássorozat, amit hogyha végrehajtasz, akkor hát a kívánt ételt megkapod, és örülhetsz. Ebből kiindulva, ezek a bátor kutatók, tényleg azt mondom, hogy bátor, mert azért, na majd meglátjátok, hogy miért, annyit mondanék csak, hogy japán lazanya. Szóval a bátor kutatók arra jutottak, hogy mi lenne akkor, hogyha a gépi tanulás átvenni az uralmat a receptek fölött, és recepteket generálna. De azzal a csavarral, hogy nem csak úgy random összedobál, mert ilyeneket már láttunk, lehet, hogy itt az adatépítésen is talán volt róla szó, hanem az lenne a lényeg, hogy megpróbálna ismert, kedvelt és egészséges ételrecepteket átfordítani abból a kultúrkörnyezetből, tehát mondjuk a lazányét az olaszból, egy másik kultúrkörnyezetbe, amiben az nem szerepel, például a japán konyhában, amitől a klasszikus lezenje az azért eléggé távol áll, vagy fordítva mondjuk a sushit átdolgozni mondjuk a dél-amerikai konyha művészet világába. Félreértés ne legyen, itt nem a fúziós konyhaként megismert, nem machine learning, hanem klasszik értelembe vett gasztronómiában lévő dologról van szó, tehát itt most nem a rákkal töltött hambiról beszélünk, meg a hasonló kreációkról, amik egyébként szintén megérdemlünk el misét, de hát ez nem egy gasztro podcast, hanem ténylegesen arról beszélünk, hogy a machine learning segítségével, tehát gépi tanulás segítségével ezek a klasszikus, vagy hát egészséges és jól ismert receptek, itt az egészség fontos, mindjárt kiemelem, hogy miért, átfordíthatóak legyenek minden ország vagy több ország étkezési stílusára. Ja, mondtam, hogy az egészség az fontos, és ki fogom emelni. Igazából ez volt a kutatásnak talán a fő motivációja, mondhatni, hogy az egyik fő célja. Ugyanis arra jutottak a kutatók, hogy korábbi kutatásokban, meg hát most már azt kell, merem mondani, hogy közismert az, hogy tulajdonképpen mik az egészséges ételek, mit kell egy ételnek tudnia ahhoz, hogyan kell elkészülnie, mikből kell állnia, milyen kombinációknak kell ahhoz kijönnie, hogy egy ételt alapvetően egészségesnek tartsunk. Persze lehet most mondani, hogy kinek egészséges, ugye hát más munkavégzéshez, fizikai munkához, ülőmunkához, más életstílushoz, más-más dolog egészséges, de alapvetően azért azt tudjuk, hogy van egy-két ilyen ökölszabály, vagy hüvelykúj szabály, amit egészségesnek tarthatunk valami. Kutatók ebből indultak ki, hogy ha tudunk összeállítani egy listát egészséges ételekből, és azoknak a lényegét ki tudja bányászni, adott bányászat útján ugye a számítógép, és ezeket utána át tudjuk valahogy konvertálni más népek konyhájába, akkor lehetőség lesz arra, hogy olyan ételekkel gazdagítsuk embercsoportok, plasztikusan népek vagy országok, nem mindig ugyanaz, de értitek a lényeget, szóval gasztronómiai közösségek étkezését, hogy ne érezzék azt, hogy most az ő kultúrájuktól távoli, teljesen idegen dolgokat kellene fogyasztaniuk ahhoz, hogy egészségesek legyenek. Egyébként ezzel én picit tudok vitatkozni, mert szerintem az tök jó dolog, hogyha más kultúrákból származó ételeket is kipróbál az ember, de mondjuk, ha körbenézek a környezetemben, akkor azért tényleg azt tapasztalom, hogy az emberek többsége tényleg inkább azokat az ízeket szereti, amiket megszokott. Legalábbis nagy többségében. Na de, hogy működik mégiscsak akkor ez az egész dolog? Hát ez nem egy egylépcsős történet, mert hogy konkrétan három lépcsője van. Az első lépcső az, azt gondolom, hogy akik hallgatják az adást, vagy egyáltalán foglalkoznak machine learninggel, az nem fog meglepetést okozni. Mint minden ilyen történet, úgy indulunk, hogy kell egy halomadat. Jelen esetben ugye egy halomreceptről beszélünk, tehát ez a történet is úgy indul, hogy egy halomreceptet betöltenek egy neurális hálóba. Egyébként majd belinkelem nektek a cikket magát, egy kicsit azért fukarkodnak az információval. Egyébként itt egy classifier probléma van, és annyit mondanak csak, hogy egy neurális hálóba töltik be, sokat nem árulnak el a neurális hálóról. Annyit tudunk, hogy 6714 dimenziója van. Ahogy én itt látom az ábrát, gyakorlatilag két hidden layerrel dolgozik, egy 100-as és egy 40-es hidden layerrel. Tehát még azt is mondhatnánk, hogy igazából nem egy bonyolult neurális hálóról beszélünk. És az olasz, a mexikói, a déli Egyesült Államok, talán Cajunnek mondhatnám, az indiai, a kínai, a francia, á nem, itt külön vannak Cajun és a Creole, úgyhogy akkor nem tudom, hogy mi a déli Egyesült Államok, akkor lehet, hogy ez a Texan Thai. A táj, a japán, a görög, a spanyol, a koreai, a vietnámi, a marokkói, a brit, a filipino, az ír, a jamaikai, az orosz és a brazil konyhák receptjeiből válogattak. Egyébként elég nagy a szórás, mert brazil receptből 467 van, míg például olasz receptből 7838, de én, mint az olasz konyha egyik nagy szerelmese, ezt teljesen helyén valónak tartom. A Yamlin adatszettjéből indultak ki egyébként a kutatók, vagy data scientistek. Mostanában gyakran hallom magyarul ezt a adattudós kifejezést a data scientistre, ezt nekem még szokni kell, de végül is a adattudósok. Na mindegy. A lényeg, hogy ezeket betöltötték egy neurális hálóba, és ennek a végén megkapták az egyes országok, vagy gasztronómiai régiók, de ezek itt alapvetően szinte kivétel nélkül országok, talán épp a Cajun meg a Creole az nem, de a legtöbb az ország. Minden esetre megkapták output layeren ezeket a stílusokat, mondjuk így, hogy országstílus, vagy gasztrostílus. Aztán ezeket a stílusokat, és most áttevezünk ugye a második lépésre, ezeket a stílusokat gyakorlatilag vektorizálták, stílus vektorok jöttek létre, ugye hiszen egy konyha, az olasz konyhára nem mondhatjuk azt, hogy tészta. Ez azért mindenkinek eszébe jut, de azért eléggé szűk látókörűnek kell lenni ahhoz, hogy azt gondoljuk, hogy az olasz konyha a tészta. Nem, természetesen vektora van, amiben a tészta amúgy egy hangsúlyos elem lesz nyilvánvalóan. Tehát kialakultak az ország vektorok, és ezeket a vektorokat egyébként egy úgynevezett Newton-diagramon is ábrázolták. Most, ha nincs kedvetek megnyitni a doksit, akkor elmondom, hogy azt kell elképzelni, hogy rajzoltok egy kört. Elnézést. Ezt biztos kiválhatnám, de nem fogom. Rajzoltok egy kört, és a körnek a vonalán meghatározzátok az egyes országokat, mondjuk 5-6-7 országot, ott vannak a stílusok. És így a körbe bepötyintetek olyan dolgokat, mint csak hogy egy konkrét példát mondja, a garlic shrimp, tehát a fokhagymás rákot, vagy a teriyaki szószos csirkét, teljesen mindegy, tehát valamilyen étel. És akkor ez a pötty az értelemszerűen valamely országokhoz közelebb lesz, valamelyektől pedig távolabb. Nagyjából így vizualizálták a megkapott eredményeket. A harmadik lépés pedig egy manapság egyre divatosabb word-to-vec módszer. Itt most teszek egy nagyon pici kitérőt azon hallgatók kedvéért, akik nem ismerik a word-to-vec-et. Ez itt a words to vectornak a kifejezése, vagy rövidítése, ami most iszonyú konyha nyelven mondva arról szól, hogy fogsz egy szöveget, egy receptet, vagy akármit, egy Twitter üzenetet, vagy egy könyvet, és az egyes mondatokat elkezded szétszedni szavakká, és olyan vektorokat alkotsz belőle, amik akár egész mondatok, például egy mondat is lehet egy vektor, vagy bármi, vagy például receptek is lehetnek vektorok, hiszen kifejeznek bizonyos halmazokat, amiknek van valamilyen iránya. Ugye? Gyakorlatilag ez a vektor. A lényeg tehát az, hogy ez egyfajta vektorizálási folyamat, tehát segít minket egy adathalmazból valamivel egy fokkal struktúráltabb adathalmazhoz jutni. Ilyen esetben ugye itt szavakról van szó. Na miért csináljuk ezt? Hát ezt azért csináljuk, mert szóhalmazzal viszonylag nehéz a számítógépnek bírnia, viszont vektorokkal meg baromi jól tud számolni, tehát gyakorlatilag ezzel azt érjük el, hogy a szóhalmazokkal matematikai műveleteket tudunk végezni. Na, én ebből általában nem értettem semmit, mint ahogy azt szoktam, egészen addig, amíg nem mondta nekem valaki el, nem olvastam jobban mondva azt a példát, és itt szerintem nektek is egyből be fog villanni, hogy na-na. Ha a word vektorizáljuk mondjuk a magyar nyelvet, vagy bármelyik nyelvet, akkor az következő matematikai műveletre lesz lehetőségünk. Azt mondjuk, hogy uralkodó, abból kivonjuk azt, hogy férfi, és azt a választ fogjuk kapni, hogy uralkodó nő vagy királynő. Tehát matematikai, logikai műveleteket tudunk végezni, mégpedig azért, mert a szóhalmazokat vektorokba csoportosítottuk. Ez a lényeg, ezért csináljuk, persze ennek van matematikája, de most nem mennék bele, hanem visszatérnék ide a gasztro témába, mert az szerintem sokkal érdekesebb nektek. A lényeg tehát az, hogy fogjuk ezeket a word vektorokat, és utána műveletet tudunk velük végezni. Magyarul, ha fogunk egy olyan word vektort, ami mondjuk történetesen a lezennye receptjét tartalmazza, és azt mondjuk, hogy fordítsuk ezt át valamelyik ország stílusra. Mondjuk nézzük meg, hogy milyen egy japán lezennye. Akkor a gépünk képes lesz arra, hogy átalakítsa, megtalálja a lazánye hozzávalóit és elkészítési módjainak a japán stílushoz igazodó társait. Mire kell itt gondolni? Mondjuk, ha van egy francia kifejezésünk, itt persze megint puskázok a cikkből, és olyan kifejezést keresünk, hogy mondjuk a francia konyhában milyen autentikus hozzávalók vannak. Ilyen a konyak, a calvados, vagy a thyme springs, ami ugye mindjárt be fog ugrani, kakukkfüvet jelent ez az. Ha megnézzük, hogy a japán konyhában mik a top tipikus autentikus dolgok, mint a mirin, a dashi vagy a nori. Most tekintsünk el attól, hogy nekem sajnos dolgoztam sincs, hogy ezek mi, de ez legyen az én hibám, amint majd írjátok meg nekem, hogy mik ezek a japán dolgok. Jó, tényleg tökre érdekel, de fogalmam nincs, és lusta voltam kigugrizni. Tehát ezekből az összevetésekből kijönnek az országoknak is a vektorterei, és akkor már összevethetővé válnak az ételek, és egymásba lehet őket fordítani, hiszen majd fogunk tudni műveleteket még végezni. Például, hogyha az eredeti étel receptben mirin szerepel, most már így utólag kitaláltam, hogy ez valami ital lesz, mert hogy az a javaslat itt a cikkben, hogy akkor a francia változatba töltsünk calvadost. Tehát ugye tulajdonképpen almapárlatot. Hogyha az eredeti ételben növényi olaj szerepel, akkor annak lehet az olívaolaj egy alternatívája bizonyos kultúrkörökben. Vagy a szójaszósznak a bouquet garni, ebben most megint belefutottam, nem tudom mi az, bevallom, de értitek azt hiszem a lényeget. Tehát például ez egy érdekesség, hogy adott esetben a tojás és az olvasztott vaj az lehet egymásnak alternatívája. A japán kultúrkörben 0%-os valószínűséggel. Tehát egy japán nem tudja elképzelni, hogy a tojás az milyen módon tud a vajnak alternatívája lenni. Még egy francia kultúrkörben 99, tehát pont 99-es a 0.99-es a helyettesíthetőségi rátája, ami azt jelenti, hogyha egy nyers tojást beleütünk egy tésztába, vagy a helyett egy kicsivel több olvasztott vajat adunk hozzá, az a franciáknál majdnem ugyanaz lesz. A lényeg tehát az, hogy ezek az ételek így egymásnak megfeleltethetők lesznek. De nem úgy, hogy egy pontos helyettesítést, hanem úgy, hogy megvizsgáljuk, hogy az adott ném, mondjuk a francia vagy a japán ném tekintetében jellemző és ismert és elismert és kedvelt ízek, alapanyagok közül mi az, ami legjobban hasonlít lényegében a francia fogáshoz. Tehát nem átjapánosítjuk igazából a franciát, hanem a franciának a leglényegét próbáljuk megfogni, persze ez fordítva is igaz lenne, és egy olyat alkotni a japán verzióval. Nem tudom, hogy így érthetően magyaráztam el, tehát nem azt mondjuk, hogy akkor ami neked rizspálinka, az neki más, hanem azt mondjuk, hogy találj egy olyan alkoholos italt, ami tiszta, erős ízű, és a te kultúrádban tipikus. Igen, azt hiszem ezzel a tételmondattal tudtam a legjobban elmagyarázni. Természetesen a szájton be lesznek linkelve a cikkek. Erről kettő cikk is született, van egy ilyen könnyen fogyasztható változat a motherboardon, amit amúgy tudok javasolni mindenkinek, és van egy komolyabb, amit viszont akkor tudok javasolni, ez egy PDF, ez a szokásos arxívos, bocsánat, amit pedig azoknak tudok ajánlani, akik tényleg ebbe el akarnak merülni, és pontosan megérteni, hogy ez hogy is történik, és hogy kell egy ilyet megcsinálni. Ez volt mára az első cikkünk és az első témánk. Remélem, hogy tetszett nektek. Most kicsit átlendülök tovább a gasztro irányról. És egy... ez nem cikk, amit most hoztam, ez egy tweetből indult ki. Később írtak belőle egy cikket, ezt is be fogom linkelni, de bevallom, hogy én nem olvastam a cikket, bár próbáltam, csak az a baj, hogy hollandul van. Mármint, hogy maga a cikk. De a lényeg az, hogy egy srác befotózta a Twitteren, hogy bement egy Papa Joe's pizzériába, vagy Pepe Joe's, nem tudom, ez nem az amerikai lánc, ez valami helyi pizzéria, lényegtelen. És elhaladt egy ilyen jó nagy konzol előtt, ezt mindenki tudja, a Mekibe, meg mindenhol vannak ilyenek ezek a... Hát amint az ételek ugye ki vannak rakva, és akkor ott ilyen aninkívbe ott gőzölög a pizzaszelek, meg nem tudom, fröccsen az üdítő, mosolyognak az emberek, habzik a sör, stb. Értitek? De a lényeg az, és ez látszik itt a tweeten is, hogy... Hát ehelyett itt egy konzolt látunk, egy lokképernyőt, egyébként úgy fest nagyon, hogy ez egy Windows-os gépnek a parancsora valójában, a habzó sör meg a mosolygós hamburgerek helyett. De nem is ez a lényeg, mert mindenki látott már rendszer errort egy ilyen hirdető táblán, hanem az, hogy mit ír ki ez a log. Ez a log ugyanis, amikor elment előtte az emberünk, van egy fotó is egyébként a mellékelt cikkben, és amúgy tényleg, hogy egy mosolygós, szemüveges, hát, hogy is mondjam, jól táplált középkorú fiatalember, mert hogy ilyen is van, értitek? Na mindegy, közben rájöttem, hogy a cikk amúgy norvégul van, mert hogy közben itt, itt a tweetben észrevettem, hogy írják, hogy Oszló, úgyhogy végül is majdnem eltaláltam, hogy ez egy északi nyelv, de norvégul van. A lényeg, hogy ezen a logon ilyeneket látunk, hogy male, young, adult, attention time, 0 of 0, smile, 0 of 0, glasses, és itt a számot nem látom, és alatta folytatódik tovább szépen a log. Mi történik itt? Ez miért érdekes? Azért érdekes, mert hát kicsit lebuktatta magát a pizzázó, vagy pizzéria, ugyanis kiderült, hogy ebben a nagy plakátban nem csupán egy egyszerű reklámban, amit a mosolygós hamburgert látott, hanem egy webkamera is bele van rejtve, ami bizony nézi azok arcát, illetve hát nyilván az egész alakját, testét, akik elhaladnak előtte, és egyrészt célzott reklámokat tesz ki, ami amúgy ötlet szintjén azt mondom, hogy ügyes. Ugyanakkor ilyenkor mindig felteszem egy kicsit a privacy sapkámat is, és nem tudom, szóval az étteremben nyilván nem volt kiírva, hogy az összes látogató arcát nézni fogjuk, nyilván nem hívták erre fel a figyelmet, nem tudom, szóval ez bennem ilyenkor mindig ilyen fura érzést kelt, hogy akarom én azt, hogy ilyet, mármint persze, az ötlet tök jó, simán meg tudom, ti is meg tudnátok csinálni, néhány nap fejlesztés az egész tényleg, szerintem egy este összedobnak egy ilyen arcfelismerőt, hiszen ma már annyi jó api van rá, és nem azért, mert én olyan piszok ügyes vagyok, hanem tényleg ez ennyi. De hogy így, szóval ez nekem ilyen nagyon minority report érzést keltett bennem. Mondom ezt úgy, hogy amúgy a filmnek csak az elejét láttam, és fogalmam nincs mi a vége, mert egyébként nem ragadt meg túlságosan. De mindegy, a lényeg az, hogy ez is érdekes, hogy ugye itt megint szétválik a történet, hogy az arcot azt csak detektálják-e, és elmentik-e, de hát ezt, na, szóval ezt nem hittük el. Tehát biztosak vagyunk benne, vagy én biztos vagyok benne, bocsánat, akire így több esélyt, én biztos vagyok benne, hogy ezeket az arcokat elmentették. Nem hiszem, hogy hozzá kötötték bármilyen azonosítóhoz, nem hiszem, hogy tudják a nevét az illetőnek, de azt tudom, vagy azt gondolom, hogy azt tudják, hogy amikor bejön az étterembe, akkor ő visszajáró vásárló vagy sem, általában mosolyog-e vagy sem, hordja a szemüvegét vagy sem. Szóval olyan marketing, sales információkat, személyes információkat tárolnak rólunk. Még egyszer mondom, ez nem bizonyított tény, lehet, hogy csak felismerik ezeket, de csak ha felismerik őket, olyan információkat tudnak rólunk, amivel egyrészt mi nem tudjuk, hogy tudnak rólunk, másrészt nyilvánvalóan, tehát ehhez nem kell fantázia, hogy lássuk, hogy ezek azért erősen kihasználhatók, hiszen az ember hangulata, mosolygása, stb. Ezek mind olyan indikátorok, amik évszázezredek, évmilliók során velünk fejlődtek, ebből mi tudunk olvasni. Ebből, ezzel nem mondtam semmit, viszont azzal, hogy a gépek tudnak belőle olvasni, azzal azt hiszem már mondtam valamit, ez azért egy újdonság. Mondom, a cikket nem tudtam igazából végigolvasni, próbálkoztam ilyen Google Translate-tel, de síralmas volt a hatásfoka a történetnek. Viszont ami érdekes még, hogy itt van egy kép ennek a masinának a hátuljáron, ami egy ilyen, tényleg egy ragasztott doboz. Rajta van egy tévé, hátuljára egy ilyen tök hétköznapi kapcsolós hosszabbító, meg kb. Egy ilyen Raspberry Pi szintű valami van, itt Pronto TV-nek hívják, és azt mondják, hogy egy PC van a hátára kötve, tényleg valamilyen kis mini gép van a hátára kötve, és tényleg ezt úgy képzeljétek el, nézzétek meg a cikkbe, hogy ezek tipikusan ezek, hogy így elhaladsz mellettük, tehát itt a képen is ott van, hogy two slice a deal típusú reklám van kint, és egy nagy gőzölgő pizza. Csak azzal az aprósággal, hogy itt arcfelismerés zajlik közben. És még ha nem is eltárolják, az egyértelműen jogi kérdéseket vet fel. De ha nem tárolják el az adatokat. Szóval nem tudom. Ezzel csak fel akartam hívni a figyelmeteket, mert engem így, én mikor megláttam ezt a cikket, illetve először megláttam a tweetet, akkor az első, ami a fejemben volt, hogy na, ez tuti adásba megy, hogy most ezt így teljesítettem, de így gondolkozzatok el rajta, hogy ezen túl bementek egy Mekibe, vagy egy pizzázóba, vagy egy mit tudom én hová, és ott van egy ilyen konzol, amire ki van valami vetítve, és azt mondod, hogy fú, ez tök jó ötlet. Na hát az lehet, hogy azért jó ötlet, mert pontosan neked szabták. Nem tudom, engem egy picit mellbevágott, annak ellenére, hogy napi szinten foglalkozok ilyen technikákkal, meglepődtem, hogy már egy pizzázóban is ez így megy. És persze Oszlóban, szóval szerencsésebb történelmi fejlődés országokban, de akkor is. Vigyázzatok magatokra, gondoljatok bele, hát hogyha egy számítógép épp olvassa az arcotokat. Ennyi ezzel az üzenet. És ezzel el is érkeztünk a mai adás, a mostani adás végére. Köszönöm, hogy akik még hallgatnak, hogy velem tartottatok, és kibírtátok ezt a kis hiátust, ami volt. Még egyszer köszönöm azoknak, akik támogattak, akár csak egy lájkot dobtak, és nagyon köszönöm azoknak, akik megosztották, csoportokba berakták, és hirdették a podcastet, mert ez segít, hogy eljusson mindenki ez, aki szeretné ezt hallani. Mára ennyi volt az adatépítés. Lájkoljatok, várjátok a következő adást, küldjetek be témákat, amiket szeretnétek hallani, hogyha van ilyen, és gyertek újra a következő adásra, figyeljétek a podcast readereteket. Köszönöm szépen, sziasztok!